Kedves hallgatóim, miközben a Tübingen iskola képviselői a pozitív történeti módszer követésében látták a katolikus doktrína megújításának lehetőségét, Róma pedig a skolasztikus hagyomány felélesztését pártolta, addig Georg Hermésznek a klasszikus német filozófia és a keresztény hagyomány összebékítését célzó kísérlete egy új Hermesziánusnak nevezett teológiai iskola kibontakozásához vezetett, különösen a Bonni és a Breslau Egyetem professzori karában. Maga Hermész ugyan még 1831-ben távozott az élők sorából, követői hívei azonban szép számban akadtak a következő 2-3 évtizedben. Közülük különösen fontos szerep jutott a Hermész tanítványnak és tanártársnak, művei sajtó alá rendezőjének Johann Heinrich Achterfeldnek. Achterfeld 1788-ban Wesel-ben született, Köln Münster Egyetemén tanult. 1813-ban szentelték pappá, ezt követően szülővárosában lett plébános. 1826-ban nyert kinevezést a teológia professzorává Braunsbergben, ahonnan rövidesen Bonn Egyetemére került át, ahol annak haláláig Hermész kollégája nézeteinek híve lett. 1831 után ő gondozta Hermész kéziratos hagyatékát, és a római tiltás ellenére harcosan védelmezte annak rendszerét. Ennek a célnak az érdekében 1843-ban megalapította és szerkesztette a Zeitschrift für Philosophie und Katholische Theologie című folyóiratot, és élesen elutasította a Hermészt elmarasztaló Dum et Servissimas pápai brévét. Élére állt a Róma eljárása ellen tiltakozóknak, és több védőiratot is megjelentetett, folyóiratcikkeket írt Hermész nézetei igaz hitűségének igazolására. Az egyházi hatóságokkal való konfliktusa akkor éleződött végleg ki, amikor 1843-ban kiadta Hermész főművét, a keresztény-katolikus dogmatikát, amire válaszul a kölni érsek kiközösítette. Ezt a döntést nem fogadta el, ám az egyházi és állami hatóságok közös fellépése nyomán visszavonulni kényszerült a tudományos életből. A ránehezedő nyomás ellenére a vidéki lelkipásztori munkába visszavonuló Achterfeld a tanítóhivatal szívós ellenfelének bizonyult. Csak 1862-ben írta alá a korábbi elmarasztalásokat elfogadó nyilatkozatot, amiután állami rehabilitációban részesült, Rómával azonban csak 1873-ban békélt meg, röviddel, igen magas korban, 1877-ben Bonnban bekövetkezett halála előtt. A Hermesianus mozgalom harcos képviselője volt Péter József Elvenich, teológus, filozófus, egyházmegyés pap. Elvenich Empken bei Zülpichben látta meg a napvilágot 1796-ban. Münster és Bonn Egyetemén tanult teológiát, rövid gimnáziumi tanári működés után 1823-tól Bonn, 29-től Breslau Egyetemén lett a bölcselet professzora, egykori tanára Georg Hermész nézeteinek követője és népszerűsítője. Hermész nézeteinek 1835-ös elítélését követően Elvenich az általa kiadott Acta Hermesian alapjain igyekezett védelmezni mestere nézeteinek igaz hitűségét, 1837-ben pedig Rómában személyesen is igyekezett kieszközölni az elmarasztalás visszavonását. Küldetésének sikertelensége után még néhány évig megmaradhatott állásában, 1843-ban azonban megvonták tőle a kanonika missziót. Ezt követően állami alkalmazottként dolgozott tovább Breslau Egyetemén, ahol az egyetemi könyvtár vezetését is ellátta. Az 1860-as években az elvei mellett szilárdan kitartó Elvenich a szillabusz ellenzőjé közé tartozott, a Johann Baptist Balzer elmarasztalása körüli vitában pedig határozottan a Vatikán véleménye ellen foglalt állást. a katolikus egyház belső ellenzékéhez csatlakozott az 1863-as teológus kongresszus idején is, 1870-ben pedig Ignác Döllinger mellett egyik fő szószólója volt a pápai tévedhetetlenséget ellenzők táborának. 1870 után Elvenich formálisan is kilépett a katolikus egyházból, és az ókatolikus mozgalomhoz csatlakozott, közben pedig sorra adta közre racionalista szellemű, illetve a konzervatív egyházi struktúrákat bíráló írásait. A hermeszianizmus körüli viták évtizedeiben Elvenich a mozgalmuk nézeteit védelmező munkák mellett adott közre erkölcsfilozófiai kézikönyvet, de értekezett Fichte rendszeréről, vagy Descartes Isten bizonyítékairól, az ember szellemi létezésének antropológiai alapjairól is. Igen magas kort ért meg, hiszen az élők sorából 1886-ban távozott Breslauban. A korszak fontos szereplője volt Hermész fiatal bonni kollégája a 19. század első felének legjelentősebb, legeredetibb német teológusa Heinrich Klee, aki a skolasztikus intellektualizmust és a spekulatív racionalizmust egyaránt elutasítva a teljes biblikus és dogmatikai hagyományra és a dogmatörténeti fejlődés elemzésére kívánta alapozni az új katolikus hittudományt. Klee 1800-ban Münster-Mayfeldben született, teológiai tanulmányait Mainz szemináriumában végezte, 1823-as pappá szentelését követően pedig ugyanott lett az egzegézis, az egyháztörténelem, később a Würzburgi Egyetemen szerzett doktorátus birtokában a bölcselet tanára. 1829-ben egyszerre kapott meghívást Freiburgban és Breslau egyetemére. Mint a felvilágosodás és a liberalizmus eszméinek ellenfele, a tübingeni iskola nézeteihez közel álló dogmatikus és dogmatörténész a Bonni Egyetemet választotta. Ott hamar ellentétbe került Georg Hermész és követői a hermesziánusok felfogásával. A 30-as évek végén, a Hermész elítélések körüli konfliktus idején Münchenbe távozott, ahol Johann Adam Müller utódaként egzegézist és dogmatörténetet kezdett tanítani, ám rövidesen 1840-ben meghalt. Klee már pályája kezdetén elkötelezte magát a végletes racionalizmus és spekulatív idealizmus elveit elutasító történeti teológia mellett, és ennek a szemléletnek a jegyében elemezte az ókeresztény idők kiliaszta mozgalmait, de készített szentírási kommentárokat, az egyházatják gondolatait elemző írásokat is, és értekezett a házasság szentségének dogmatörténetéről. Legjelentősebb a német dogmatika fejlődését József Matthias Schében szintézisének megjelenéséig meghatározó műve, a hagyomány rendszerét felvázoló enciklopédiája, dogmatikája és dogmatörténeti kézikönyve a pozitív történeti teológia eredményeire támaszkodva ortodox, de nem konzervatív szellemben Müller és Sebastian von Drey gondolatainak, a romantika történeti idealizmusának és a hagyományos skolasztikus és patrisztikus értékeknek az összefoglalását végezte el, és sokban járult hozzá a katolikus öntudat újraéledéséhez a német szellemi életvilágában. Klee Hegel filozófiájára is óvatosan támaszkodó álláspontja szerint a kereszténység és annak dogmatikai tanítása mindenek előtt történeti esemény. Így a tanítás maga sem lehet racionális megértésen alapuló elvont spekuláció, hanem csak egy organikus fejlődésben kibontakozó históriai tapasztalat. Dogmatikai szintézisére épülő etikai kézikönyve, amely az emberi lélek belső természetes vallásosságának antropológiájára építi fel a morálvilágát, csak korai halála után látott napvilágot. A tanítóhivatalnak a Hermész ügyben tett közvetlen állásfoglalásai a nagyfokú szellemi szabadsághoz szokott német egyetemeken általában is felvetették a teológiának, mint tudománynak a szabadsága és az egyház tanító tekintélyétől való függetlensége kérdését, illetve azt a problémát, hogy meddig terjed az egyház illetékessége bölcseleti és tudományos kérdések megítélésében. Ennek a vitának volt meghatározó szereplője Ignác von Döllinger, dogma és egyháztörténész, egyházmegyi és pap, a Görres kör tagja, a bajor katolikus megújulás egyik vezető személyisége, müncheni egyetemi tanár, jelentős közéleti szereplő, aki Franz von Baader és Félicité de Lamennais barátsága révén a francia és német tradicionalistákkal, Adam Müller jóvoltából a katolikus tübingeni iskolával is élénk szellemi kapcsolatban állt, kitűnő angol összeköttetésekkel rendelkezett, és az 1860-as évek végéig a német katolikus élet vezéralakjának számított. Döllinger 1799-ben több generációs orvos dinasztia sarjaként született Bambergben. Würzburg Egyetemén tanult teológiát, 1822-ben pappá szentelték. Rövid káplani szolgálatot követően 1826-ban nyert kinevezést a Müncheni Egyetem egyháztörténeti katedrájára, és ezt az állását élete végéig megőrizte. Pályája kezdetétől első apologetikus, sőt ultramontán korszakától Döllinger az első keresztény századok egyháztörténetével foglalkozott, és osztotta a tübingeniek véleményét arról, hogy a patrisztikus korszak meghatározó jelentőségű a kereszténység az egyház története és tanítása szempontjából. A 30-as évektől egyházpolitikai kérdésekben is hallotta szavát. A reformációról tett közé erősen apologetikus szemléletű tanulmányokat, és egy összefoglaló a modern, historicista szemléleten alapuló egyháztörténeti kézikönyvön is dolgozott. Az egyetem delegált képviselője volt a Bajor Landtagban, akadémiai címeket, préposti kinevezést nyert, 1848-ban részese volt a frankfurti parlament munkájának. Az 1850-es években többször járt Angliában, ahol John Henry Newman és Lord Acton is a barátja volt, közben pedig fokozatosan szembefordult a korlátlan pápai hatalom Róma által erősen sugalmazott eszméjével. A 60-as évektől, miközben folytatta a pogányság, a zsidóság és a kibontakozó kereszténység viszonyára vonatkozó kutatásait, egyre határozottabban szállt szembe 9. Pius pápa konzervatív irányvonalával és a merev skolasztikus szemlélet fokozatos térnyerésével, amely elleni tiltakozásul 1863-ban Münchenben teológus találkozót is szervezett, amelyen a teológiai kutatás szabadsága volt a fő téma. Különösen élesen fordult szembe Róma törekvéseivel a Syllabus 1864-es megjelenése után, amelyre a Katolikus Teológia múltja és jelene című művében reagált. Az első vatikáni zsinat előkészületei idején a pápai tévedhetetlenség dogmatizálása körül kibontakozó vitában hallatta hangját. Jánusz álnéven ekkor közzétett írásaiban a pápák tambéli tévedhetetlenségének eszméjét történetileg megalapozhatatlannak, elvileg időszerűtlennek tekintette. A zsinat kezdete idején általa kezdeményezett müncheni teológus kongresszus is a tévedhetetlenség dogmatizálása ellen foglalt állást, a római eseményeket azonban nem tudta befolyásolni. 1871 tavaszán, miközben a müncheni egyetem rektorává választották, nyílt levélben jelentette be a dogma elutasítását, amire válaszul München Freising érseke kiközösítette. A döntésnek nem vetette alá magát. egyházi tanítási engedélyének megvonása után állami alkalmazottként folytatta egyetemi munkáját. Később is aktív maradt. A 70-es évek közepén még ökumenikus konferenciát szervezett. Nem csatlakozott viszont a tévedhetetlenséget elutasító, önálló egyházzá alakuló ókatolikus mozgalomhoz, hanem, bár hatalmas tekintélye dacára némileg elszigetelődött, 1890-ben Münchenben bekövetkezett haláláig folytatta történészi és egyháztörténészi munkáját. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb október 23-án folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.